mostani üzenetsorozatunk, amivel indítjuk tulajdonképpen ezt az évet. Ez egy nagyon, nagyon különleges sorozat lesz. Igazából Jézusnak a nagy parancsolatát fogjuk megnézni, és szétszálazni 5 héten keresztül. A nagy parancsolat az szeresd Istent, és szeresd másokat. Jó? Úgyhogy már ma ebbe bele fogunk nagyon menni. És az én imám ezzel kapcsolatban az, hogy tényleg ezek az egyszerű alapelvek, amiről fogunk most beszélni is, hogy Jézus egy vadi új koncepciót hozott, amikor ő eljött 2000 évvel ezelőtt. Egy teljesen újat. Kidobott mindent, ami addig volt, és egy teljesen új koncepciót hozott, hogy ennek az egyszerűsége ragadjon bele a szívünkbe. Ragadjon meg bennünk, hogy a kereszténységet és mindent, tehát ez alapján, a lencse alapján lássunk. Mert tényleg nem bonyolultak a dolgok. Azon túl, hogy persze Isten hatalmas, Isten végtelen, Isten megismerhetetlen, amikor azt gondolod, hogy őt ismered, akkor úgyse nem ismered. És ha megkérdeznénk, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes, akkor ahányan itt ülünk, annyiféle módon magyaráznánk ezt meg, de Isten csak egyféle. Tehát, hogy Isten tényleg megismerhetetlen az ő teljes valójában, de képesek vagyunk őt fölfogni, és Isten igében segít. De hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a dolgokat, az elképesztő. Úgyhogy a sorozatnak a címe az, hogy vadi új, és igen, kifogytam a kreativitásból. Ja, szóval, Urunk, kérünk, segíts abban, hogy megértsük, és lássuk azt, amit te látni akarsz, és bátorítsd a szívünket, a te igéddel, gondolataiddal. Amen. Tehát 8 évvel ezelőtt, amikor a Híd közösség elindult, egy vadi új gyülekezetet kezdtünk. Egy vadi új elképzeléssel, vagy egy vadi új megközelítéssel. És tudnotok kell, és tudtátok is ott az elején, akik ott voltatok a csapatban, hogy mi nem egy gyülekezet vagyunk a sok közül, hanem mi azon vagyunk, hogy olyan gyülekezet legyünk, és olyan gyülekezeteink legyenek, ahol a gyülekezetben nem járó emberek szeretnek járni. Tehát olyan emberek, akik soha nem jártak, vagy nem járnak, ők szeretnek járni. És ez volt a célkitűzésünk. És ez nagyon sok mindent meghatározott, hogy mit miért csinálunk egyébként, sok apró részletben is. Úgy döntöttünk, hogy dobjuk ki ezt a sok zavaró tényezőt, és próbáljunk meg egy kicsit nyersek lenni, egy kicsit érinthetőbbek lenni, egy kicsit közösségibbek, kapcsolatok civil szervezetekkel, a rehabbal, a sokféle ilyen nem hívő, de olyan közösség, akik szintén szeretnek segíteni embereknek. Tehát szeretnénk egy kicsit emészhetőbbek lenni olyan emberek számára, akik még nem jártak se templomban, se gyülekezetben. Nincs oltár, jó, hát színpad van, de nincs oltár, nincsenek padsorok, nincs egyházi hangzású zene, ugye ezeket, nincsenek festett ablakok, nincs kereszt a falon, nem azért, mert bármi bajunk van vele, de hogy, tehát nagyon érdekes, de ez nagyon erősen ott volt az én szívemben is, amikor gyülekezetet alapítottunk, és aztán a mi szívünkben is csapatként, mikor úgy hétről hétre összejöttünk, és ezekről beszélgettünk. És sokat gondolkoztunk ezen együtt. És most már látjátok, hogy a Híd közösség, amikor összejött, és jöttek vendégeink közénk, akkor tudod, azokat a mondatokat hallottuk vissza a látogatóinktól, ami ott volt a szívünkben, hogy ezt szeretnénk. Hú, ez egy nagyon barátságos hely, nagyon otthon, itt vagyok először, és otthon érzem magam, és ezeket kaptuk vissza mindig. Bárki hozott vendéget közénk, vagy egy családtagját. Tehát tényleg egy olyan környezetet tudtunk létrehozni, ami könnyedséget adott olyanoknak is, akik hát méltán izgulhattak, hogy Úristen, gyülekezetbe jöttem, szektába, vagy mit tudom én, templomba, azt sem tudom, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, hogy kell a papot szólítani, atyám, vagy mit tudom én. Ja. És aztán tudod, beszélgetünk egy csomó mindenről, hogy miért ne lehetne a gyerekszolgálat buli. Tehát ahelyett, hogy másfél órán keresztül ültetjük őket, és próbáljuk leszadálni őket. Jó van, Pistike, nyugodj meg, minden rendben lesz. Már csak fél órát kell kibírnod. De nem, legyen benne mozgás, legyen buli. Vagy miért ne dekorálhatnánk ki a helyünket, mintha a nappalinkba lennénk. Ugye ez is ebből jött, hogy így gondolkodtunk. Tehát, hogy barátságos környezet legyen, vagy mit tudom én, a Facebook megosztásainkban, amikor képeket csinálunk, nem egyházi tartalmú képeket rakunk ki, amivel csak az egyházi emberek tudnak azonosulni. Tehát kerüljük azt, hogy ott mit tudom én, kórusképek, vagy pulpitusok, vagy oltárok, vagy mit tudom én, ilyen, tehát egyházi tartalmú képek legyenek. Aztán az egyik legjobb dolog, amit én nagyon örültem, de ezt már hoztuk a Pulc utcából, amikor onnan alapultunk, hogy nem kell nyakkendőt hordani a prédikátornak, ez akkora szabadság volt. Emlékszem, régen még zakót is vettünk föl, meg minden, és ez nagyon fontos volt, akkor mi voltunk valakik, ugye? Ja. Aztán a dicsőítésünk, nem sirató énekek, bár azok is jók, sokszor úgy értem, hogy nem negatívan akarom mondani a sirató éneket, hanem az a lassú, tényleg, ami nagyon megérinti a szívemet, és tényleg tudok sírni az Úr előtt, de hogy elkezdtünk lendületes örömzenéket is játszani, ahol meg tudsz feledkezni arról, hogy hol vagy, és nem hallja a melletted álló, hogy éppen te milyen hamisan énekelsz. Ja, úgyhogy tudod, a prédikálásunk az társalgó jellegű, nincsen ilyen egyházi, ilyen íve a mondatoknak, hogy és kedves testvéreim, vagy mit tudom én, tehát nem is menne ez nekem. Akkor, de mindez azért van, mert a gyülekezet változik, folyamatosan változik, napról napra változik. Abban a pillanatban változik, hogy valaki új ember bejön közénk. És már megváltozott a gyülekezet. Mert egy új kapcsolat, egy új ember, egy új szín, egy új történet. És ezért szeretnénk sokkal elérhetőbbek lenni, mint gyülekezet. Szeretnénk a gyülekezetet elérhetőbbé tenni a mai kornak. Azoknak az embereknek, akikkel itt élünk a városban. Akikkel együtt dolgozol, vagy akikkel együtt jársz iskolába. Ja. Úgyhogy miről fogunk beszélni? Hát, sok mindenről. Én most végignézem, hogy mi vár ránk. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas. Oké. Tehát a sok változással, ugye, ami történik az egyházban, hogy még történtek az egyházban. Tehát a sok változás, a fejlődéssel akár, vagy akár a vagány megoldásainkkal, tehát ahogy mi is változtunk, és hoztunk döntéseket, hogy mit miért csinálunk. De ez lehet egy másik gyülekezet, egy harmadik, egy negyedik gyülekezet. Tehát ez, hogy változik. Még mindig az van, hogy ragaszkodunk dolgokhoz, amik így visszatartanak minket. Nem csak mi, minden gyülekezet. Tehát ragaszkodunk dolgokhoz, amik visszatartanak minket. Figyelj, ha úgy vagy itt, hogy nem vagy gyülekezethez szokva, vagy rossz tapasztalatod van gyülekezetekkel, és mondjuk alapvetően elutasító vagy, akár, mert mit tudom én, hogy mind mentél keresztül, akkor én azt mondom, hogy ez a legtökéletesebb üzenetsorozat számodra, mert amit közösen most fel fogunk majd fedezni a következő hetekben, ez a következő. A legtöbb dolog, amit elutasítasz, a gyülekezettel kapcsolatosan. A legtöbb dolog, azok a dolgok, amiket a gyülekezetnek is el kellene utasítania. Tehát amit a kívülálló emberek, akik nem tartoznak közénk, és elutasítanak a gyülekezettel kapcsolatosan, azokat nekünk is, keresztényeknek el kéne utasítsunk. És ezekről fogunk beszélni. Nagyon érdekes lesz. Nagyon érzelmi is lesz, tehát lehet, hogy lesznek olyan részek, amin ki fog szakadni, de ez rendben van, mert úgyis hozzá vagytok szokva. Okay? Na, de gondolkozunk egy kicsit kívülállóként. Tehát, hogy nem keresztényként, vagy nem ilyen gyülekezeti emberként. Hogy mi a gyülekezet egy kívülálló ember számára? Tehát valaki, aki nincs ebben benne, nem ismeri ezeket a dolgokat, nem olvassa a Bibliát, még az alaptantervben sem figyelt oda arra két órára, ami Jézusról szól a történelemben, tehát hogy tényleg nem figyelt oda, és tudod, hogy mit fog föl belőle, mi a gyülekezet nekik? A gyülekezet ez az emberek közössége. Nézzük csak. A gyülekezet egy emberek közössége, tehát lát embereket, akik egy Isten által küldött ember, ugye, mert nem tudják, hogy ő Jézus, tehát valakit küldött az Isten, tanított az embereknek, tehát ezt a tanítást követik, akit azért küldött, hogy elmagyarázza Istent, és megtisztítsa az utat ő hozzá. Oké? Tehát ilyen nagyon általános dolog. Kb. Ennyit fog föl valaki, hogyha nincs valami alap valahonnan, akár egy nagyitól, vagy valahonnan, szülőktől, a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát kb. Ennyit érthetnek. Mit utasíthatnak el ebből? Valami csúnya dolog van oda leírva? Nincs semmi csúnya dolog leírva. Semmi rossz nincs oda leírva. Tehát nyilván nem kell ezzel egyetérteni, meg nem kell kedvelni sem, de mégis elutasítás van a gyülekezet irányába. Emberek elutasítják a gyülekezetet. Na most figyelj, ez a fickó, az a Jézus, akit Isten küldött, ennek a fickónak van, amit ő tanított, mikor itt volt, az elsődleges alkalmazása, magyarul, ha azt mondjuk, hogy figyeljetek, ezt akarom, hogy csináljátok. Tehát ha egy dolgot megjegyeztek, ezt jegyezzétek meg, ezt szeretném, hogy csináljátok. Mi volt? Szeresd Istent, szeressétek egymást, szeressétek az ellenségeteket. Ennyi. Tehát nem volt bonyolult. Nagyon egyszerű volt. Oké? Tehát itt van az Isten küldte ezt az embert, aki tanította az Isten dolgait, meg hogy hogyan tisztította, meg megtisztította az utat ő hozzá, és ennek az embernek a fő tanítása az ez volt, hogy szeresd Istent, szeresd másokat, vagy szeresd Istent, szeresd a barátaidat, vagy a fele barátaidat, szeresd az ellenségeidet. Szeressétek egymást, szeressétek ellenségeiteket. Mit kell ezen elutasítani? Oké, tehát megint egy kívülálló szemszögéből. Mi ebben a rossz? Vagy mi ebben a gáz? Vagy mit kell ezen elutasítani? Ebben semmi elutasítani való nincsen. Oké, tehát ez alapján, amit most elmondtunk, semmi elutasítani való nincs a gyülekezetben. Max egy, a Krisztushoz való hűség. Oké, a Krisztushoz való hűség. Azt lehet, hogy akik ezt nem értik, ők elutasítják azt, hogy miért kell neked ilyen hűségesnek lenni Jézushoz. Miért kell hálát adni még akkor is, amikor mondjuk nem tudsz egy számlát most befizetni, vagy nem látod a következő hónapot, vagy éppen beteg vagy, és te meg hálát adsz Istennek, vagy van örömöd? Tehát, hogy max ez lehet elutasító egy kívülálló számára, hogy mi még akkor is hűségesek vagyunk Jézushoz, amikor nem úgy klappolnak a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy ami kényelmes. Oké, de itt a vagányság az egészben, hogy az első 300 évben az elutasítás fő oka, tehát a kereszténység első 300 évében, ez pont ez volt. Azért utasították el a keresztényeket, mert hűségesek voltak Krisztushoz. Okay? Ezért üldözték őket, mert volt egy másik Krisztusuk a Római Birodalomnak, ura, ő volt a Cézár, a császár. Okay? És ha már van egy, akkor valaki más, te ne imádj. Te a császárt imád, hogyha a Római Birodalomban vagy, akkor te a császárt imád, mert ő az egyedüli úr, nem Jézus Krisztus. Két, tehát az első három században nem a furcsaságaik miatt, nem a zenéik miatt, nem az ítélkezéseik miatt, nem a belterjességük miatt üldözték őket, hanem ők valóban hitték, halálig hitték, hogy Jézus Krisztus az igazi királyuk. De ugye abban az időszakban, ha már volt egy király, akkor nem nyerő egy másik királyt tisztelni és imádni. Na, úgyhogy az első három században ez volt az egyetlen. És hát tényleg így belegondolunk, hát nem lenne jó tényleg, ha csak ezért panaszkodnának a testvérek, vagy testvérek, a rajtunk kívül álló emberek, csak a hűség miatt. Mit tudom én, tehát azt mondanák, hogy mert amúgy az lenne a véleményük, hogy milyen jó szomszédok ezek az XY-ék. De jó, hogy ők itt laknak a környékünkön. Mindig van egy mosolyuk, vagy valami kis kedves szavuk. Kedves emberek. Hogy milyen jó lenne a lányomnak, ilyen férje lenne. Ugye? Tehát, vagy milyen jó lenne, hogyha a főnököm ilyen lenne, mint ők. Vagy a beosztottam ilyenek lennének, mint ők. Hogy ők milyen szépen bánnak a nőkkel. Vagy mit tudom én, tehát bármi. Tehát csak hát egy baj van velük, hogy hisznek Jézusban. Tehát nagyon ragaszkodnak ez a Jézushoz. Okay? Tehát látták azt, hogy milyen kedves emberek, és mennyire pozitív emberek, és mennyire jó emberek. Csak egy bajuk volt annak idején, hogy csak a végletekig hűségesek Jézushoz. Ez gáz. Oké? Okay? Na, de most vissza a mi korunkba. Nem lenne jó, hogyha az emberek csak azért panaszkodnának ránk, mert olyan odaszánt életünk van Jézus Krisztus felé? De az a helyzet, hogy amikor én így beszélgettem gyülekezeten kívülálló emberekkel, ezt a panaszt ritkán hallottam. A keresztényeket illetően. Sok más panasz elhangzott, de ezt keveset hallottam. Oké, tehát egy csomó mindent, ami miatt úgy ámblok a kereszténységet, vagy a gyülekezetet elutasítják emberek. Úgyhogy ha azért utasítanak el, mert azt vallott, hogy Jézus Krisztus az Úr, az élő Isten fia, az rendben van. De ha másért, az nem jó. Oké? Az valami, amit nekünk is el kell utasítani. Olvastam egy kínai hölgyről, aki megkérdezett egy misszionáriust, együtt szolgáltak, és megkérdezte őt, hogy ugyan mondjad már meg, hogy miért nem jár mindenki Amerikában gyülekezetbe. És elbeszélgettek, és kiderült, hogy évekkel korábban ez a hölgy kapott egy keresztény könyvet valakitől, elolvasta, Isten megérintett ezen a könyvön keresztül a szívét, megtért, újjászületett, Jézus követő lett, és aztán ugye olvasta a Bibliát, látta, hogy gyülekezett, de nem volt gyülekezete, tehát nem tudott hová járni, egy nagyon, nagyon veszélyes régióban lakott, ahol üldözték a keresztény közösségeket, úgyhogy aztán talált, de ilyen föld alatt, ilyen rejtőzködős egyházat talált, gyülekezetet, ahol nem a ház előtt szabad lerakni a biciklit. Tudjátok, itt úgy van. Tehát ez már gyanús, ha egy ház előtt sok bicikli van például. Akkor ott már biztos valamilyen összejövetel van, és besúgják egymást az emberek. Vagy van valaki, aki a dicsőítés vezető mellett egy kis csengővel ott van, és jelez, ha túl hangos a dicsőítés, mert a szomszédban meghallhatják. És erre is oda kell figyelni, és tudod, csilingel, ding, 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 ezzel jelez. Nagyon durva. És egy ilyen gyülekezetbe járt, nem is mindig tudott menni, de nagyon szeretett járni a gyülekezetbe. És azt hallott, hogy Amerikában minden utcasarkon gyülekezet van. És mégsem járnak emberek a gyülekezetbe. Ja, miért nem akarnak egy közösség része lenni, ahol egymás életet élhetnek? Tudod, kire akarna egy olyan helyet, ahol szeretik egymást, ahol megbocsátanak egymásnak? Ki ne akarná együtt ünnepelni másokkal az Isten megbocsátását? Ki ne akarna tanulni Istenről, és miért nem akarnának még többet tanulni Istenről, és együtt ünnepelni őt? És nem értette. Nem értette, hogy akik keresztények, és megvan minden lehetőségük, miért nem járnak. Úgyhogy föltette kérdés, pásztor, miért nem akarnak gyülekezetbe menni? És lehet, hogy várjátok itt a nagy választ, de az a helyzet, hogy nem volt válasza. Tehát nem volt válasza neki. Nem tudott válaszolni ennek a hölgynek. Mert valóban, tehát jogos a kérdés. Tehát ki ne? Tehát ki az, aki ne akarná, hogy az élete jobb legyen? Ki az, aki nem akarná, hogy ő maga jobb legyen az életben? És remélem, hogy ez lesz majd a felfedezésed ebben a sorozatban, hogy ha követjük Jézus tanítását, mindegy, hogy mit hiszel róla, figyelj, ezt óvatosan hallgass, még ha nem is ismered el, hogy ő Isten fia, még ha nem is ismered el, hogy ő a világ megváltója, bárki, aki komolyan veszi csak magát, Jézus tanítását, és követi, annak az élete jobb lesz. És ő maga is jobb emberré válik. És ki ne akarna jobb lenni? Ja, úgyhogy miért nem mennek az emberek gyülekezetbe? Hogy lettünk ennyire elutasítóak a kereszténységben? Miért van az, hogy ami miatt emberek elutasítják a gyülekezetet, annak semmi köze Istenhez, semmi köze Isten hatalmához, semmi köze Isten szeretetéhez? Honnan jött ez? A kérdésem az, mi történt? Mi történt? És amit látni fogunk, hogy nem új dolgok jöttek be, hanem régi dolgok szivárogtak vissza. Nem azért elutasítóak, mert új dolgokat adtunk hozzá, hanem azért, mert azokat a dolgokat, amiket el kellett volna hagyni, azokat visszahoztuk. És hadd adjak néhány új kifejezést most számotokra. Bár én erről már beszéltem nektek egyszer. A templom minta. A templom minta. A templom minta. Ez nem csak kereszténység. Egyébként ez minden vallásban, egy egyiptomi, szíriai, babiloni, perzsa, görög, római, zsidó rendszer, mindegy, vallásos rendszerek. Négy összetevője van. Szent helyek, szent szövegek, szent emberek, és őszinte követők, de inkább én inkább azt a szót használnám, hogy ilyen babonás követők. Babonás inkább, mint őszinte, de erről majd később. Tehát mindig van egy szent hely, ahol megtalálod a szent iratokat, amiket szent emberek kontrollálnak, értelmeznek, olvasnak, és elmondják a követőknek, azoknak a drága őszinte követőknek, a kis babonásoknak, hogy hogyan kéne élni az életüket. És ha nem úgy éled az életet, akkor Istennek nem fogsz tetszeni. Sőt, van olyan, ahol azt mondják, hogy még a pokolba is mész. Ja, de ezzel igazából mindenhol találkozol. Tehát például ilyen törzsi helyeken, a dzsungelben, a Dél-Amerikában, vagy a szigetvilágban, Indonéziában. Tehát vannak ilyen boszorkány doktorok a törzsekben, a boszidoki. Jó? Tehát a boszorkány doktorok. Mindegyiknek, hogyha láttál már ilyen filmeket, National Geographic-on, vagy bármi bemutat ilyen embereket, a világ különböző pontjain. Tehát látod, hogy van egy szent ember minden kis faluban, és neki nem kell kerítés, nem kell kerítés, hogy arra a területre ne menjenek be. Egy-két oszlop, mi van az oszlopon? Koponyák, meg ilyen mindenféle akármik, ilyen lógós akármik, és tudod, neki egy elkülönített helye van, ahová nem léphetsz be, és nem is mernek bemenni, mert az egy szent hely, ahol ott van a szent ember. És ez a boszorkány doktor osztogatja az áldást, az átkot, ő az, aki gyógyít, ha valami bajod van, ő hozzájössz. Tehát egy irgalmatlan függőségi rendszer van, hogy mindenért ő hozzá kell menni, és tőle várjuk mindenre a választ, tőle várjuk a megoldást mindenre. Ő kontrollálja az igazságot, és mindent, amit az ott élőknek tenniük kell. Oké, és ez ilyen, tehát mondom, ez tehát a muzulmán világban is így van. Szent hely, szent irat, szent ember, ők értelmezik az írásokat, és látjuk, hogy az őszinte követők mire képesek. Oké, ha mondjuk az iszlám vallást nézzük. Az őszinte követő, mikor ezen a szent helyen ez a szent ember ezt a szent iratot magyarázza, mit képesek megtenni aztán a világban. Na, úgyhogy ez a rendszer, amiről beszélek, ez valóságos. Oké? Ez nem mese, nem tündérmese, nem egyszer volt, hol nem volt, vagy valamikor volt, hanem ez nagyon valóságos, és nagyon is élő a mai világban. De amit látni fogunk, hogy a templom gondolkodás az nem csak a vallásokban él és virul, hanem a gyülekezetben is. A keresztény gyülekezetben. És bárki, aki azzal találkozott, hogy ha ezt meg nem csinálod, vagy ezt így csinálod, vagy úgy csinálod, akkor mész a pokolba, vagy mit tudom én. Ha ilyen ember tanított valaha is téged, annak az embernek nagy hatalma volt rajtad. Ja. Na, úgyhogy a templom minta az rendkívüli hatalmat ad a szent helyeken lévő szent ember kezébe, ahol ő határozza meg a szent szöveg értelmét és jelentését. Na, de ha ránézel erre, akkor beugrik valami. Na, mi ugrik be? Hát Balu. Hát nem ezt csináljuk most is. Szent hely. Ott állsz fent a szent szöveggel, és elmondod, mit jelent, még görögöt is, meg héber szavakat is használsz alkalomattán. És aztán mi meg hipnotizálva megyünk haza. Azért, amit Balu mondott, hát nem templomi vintánk van nekünk is itt. És nem így működik a legtöbb gyülekezet egyébként. Ezek teljesen jogos kérdések. De amit látni fogunk, hogy annak ellenére, hogy a templomi minta beférkőzött az új szövetségi gyülekezetbe, a Krisztus követők közé is, hogy nem kéne így lennie. Nem kéne így lennie. Miért? Mert Jézusnak az eljövetele véget vetett a templomi mintának, és valami vadi újat indított útjára. Tehát Jézus eljövetele véget vetett a templom mintának, és valami vadi újat indított útjára. Nem csak a zsidók számára, hanem mindenki más számára is. És tudod, Jézus így volt ott akkor, hogy tudom, srácok, hogy tetszik, ami Jeruzsálemben történik. Nagy most a megszületett a gyülekezet, rengeteg megtérő, fantasztikus dolgok történnek, de menjetek, és ne csak a zsidóknak hirdessétek, hanem minden népnek, minden nemzetnek. Mondjátok el, amit láttatok, mondjátok el, amit hallottatok, mert ezt mindenkinek hallani kell. Oké, ezért mondta Jézus, miatt elment ezeket a dolgokat, hogy menjetek, és minden népnek. Mert ez egy vadi új, mert nincs többé szent hely. Nincs többé szent hely. Tudod miért? Mert Jézus azt mondta, hogy te vagy a szent. Te vagy a szent. Mert te és a melletted ülő személy szentebb, mint bármilyen épület ezen a földön. Bizony. Figyelj, nincs többé speckó szent ember. Nem. Tehát számukra, a zsidók számára nem kell többé főpap. De aztán azt láttuk, hogy a kereszténységben valahogy visszakúszott ez, ha nem is főpapnak hívják, de, és most nem csak egy katolikus egyházról beszélek, hanem bármilyen egyházról, hogy valahogy túl nagy hangsúly került ránk. Tehát, hogy nem kell többé főpap. Nem kell már senki, aki megmondhatja azt neked, hogy hogyan tetszél Istennek. Nem kell. Nem kell többé közben járó közéd és Isten közé. Nem kell neked kiengesztelned Istent valakin keresztül. És figyelj, szent irat sincs többé. Balázs! Figyelj, szent szöveg egy egyszerű szóban összegződik. Egy egyszerű szóban. Oké? Tehát egy szóban. És ez az egész teljesen új. Totálisan új. Ez nem egy 2.0, hanem egy vadi új dolog, amivel Jézus jött. Honnan veszed ezt, Balú? Honnan? Hát onnan, és most jönnek a pontjaink, ha van jegyzeted, de itt is ki lesz írva. Onnan veszem, hogy ez vadi új, mert Jézus, és ez az első pontunk, Jézus egy új mozgalmat indított útjára. Ugye Cézárea Filippiben volt, ott voltak Jézus és a tanítványok, és csak sűrítve, nem felolvasom a szöveget, csak elmondom a lényeget, kinek mondanak engem az emberek? Okay? Ezt tette föl Jézus a tanítványának. Kinek mondanak engem az emberek? És akkor jöttek a tippelések. Keresztelő János, Illés, tötörö. És aztán utána Jézus azt mondja, de ti kinek mondotok engem? Ti kinek mondotok? És akkor Péter azt mondja, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Vagyis azt mondja ezzel, hogy mi rád vártunk, ugye ő zsidó, mi rád vártunk már régóta, a Messiásra. Oké, és Jézus mit mondott neki? Hogy ezt nem ember jelentette ki neked, hanem az Isten. És nézd, mit mond? Máté 16:18. Erre a sziklára fogom felépíteni. Tehát erre a sziklára, a szikla az a péteri kijelentés. Hogy Jézus a Messiás, az élő Isten fia. Erre a kijelentésre fogom én felépíteni az én eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Oké? Okay? Sajnos az egyház szó van benne, sok fordításban, vagy az Anya Szent Egyház, így is van egy-két fordításban, de a szó, amit itt használ, az az eklézsia, és ez a szó az azt jelenti, hogy gyülekezés, összejövetel, nem templom, ugye mert egy ház, az ugye az ember már úgy gondolkodik, hogy ház, ez egy ház, egy épület, ház. De nem, ez egy gyülekezés, egy összejövetel, nem templom, nem épület, vagy valami ahhoz hasonló, amit a régihez lehet hasonlítani, hanem egy vadi új mozgalom. Egy összegyülekezés. Ez egy új mozgalom, ez egy összegyülekezés. Egy vadi új összegyülekezése az embereknek. És erről majd fogunk két hét múlva beszélni. Kicsit jobban megnézzük az egyház történelemben, hogy az okosok hogy cserélték ki ezt a szót egyházra. Vagy németben Kirche, vagy angolban church, de nem azt a szót, amit igazán jelent. És ezért elment a gondolkodás ebben. És ezért gondolkodunk helyről, mikor azt mondjuk, hogy gyülekezet. Ezért van. Ez sok évszázad alatt alakult ki. Egy szent hely. Szent hely. Jézus meg azt mondja, de nem. Nem, nincs többé szent hely. Ez egy új összegyülekezés. És ott vagyok velük bárhol, ahol ők összejönnek. Bárhová is mennek, én ott vagyok velük. Oké, aztán a második gondolatunk, honnan veszem még ezt? Onnan, hogy egy új szövetséget hozott létre, nem csak egy új mozgalmat, hanem egy új szövetséget hozott létre. Az Istenhez való régi megközelítésnek annyi, vége. ahogy addig Istent megközelítették, annak vége. Mert nem kell többé főpap. Oké, eddig az volt, hogy a főpap képviselt minket az Isten jelenlétébe. Úgyhogy kell az a főpap. De figyelj, nem számít a vallásod, nem számít a templomod, egy új időszak jött el. Jézus eljött, és onnantól kezdve mindenki közvetlenül mehet Istenhez. Mehet mindenki. Mert Jézus volt az, aki ezt a végső áldozatot meghozta, ami egyszer és mindenkorra lerendezte ezt a kiengesztelést. Tehát nem kellett újra és újra bemutatni, ahogy a zsidó vallásban évről évre be kellett mutatni ezt a kiengesztelési áldozatot, ami arra az évre érvényes, de ezt már nem kellett, mert Jézus egyszer és mindenkorra megtette a kereszten. Oké? Okay? És ezért mondta Jézus, hogy ez egy új dolog lesz. És amikor beszélt az új szövetségről, az úrvacsorán, mindjárt olvassuk, akkor ő tudta, hogy ő ezért jött. Hogy ez már egy teljesen új kapcsolódás lesz. Mert most én azt a végső áldozatot én meg fogom hozni, és innentől kezdve nektek már nem kell úgy gondolkodnotok, hogy Istent ki kell engesztelnetek bármivel is. Oké, Lukács 22:20. Azt mondja, hasonlóképpen a vacsora végén egy pohár bort vett a kezébe, és ezt mondta, ez a pohár bor az új szövetséget jelenti. És az ott ülők, zsidó emberek, miért kell itt új szövetséget kötni? Mi van? Nyugi, várd ki a végét. Ez a pohár bor az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, állj! Milyen vért, Jézus? Milyen vért? Nem is folyik a vére, tehát itt ülsz velünk. Oké? Okay? Amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet, értetek, adom. De végül meghalt egy római kereszten. És ez volt a végső áldozat. Nem csak a zsidókért, hanem az egész emberiségért. Oké? Okay? Tehát, honnan tudom, hogy valami vadi új? Onnan, hogy egy új mozgalmat indított útjára az összegyülekezés, aztán egy új szövetséget hozott létre, ami ugye elmagyarázta ő, hogy a halállal lép érvénybe az új szövetség, és ő meghalt. És aztán a harmadik, Jézus új értelmet és jelentőséget adott a Szent Szövegnek. Ez is nagyon izgalmas. Fogunk erről majd többet is beszélni. Máskor. Tehát ez volt, amikor a tömeg hirtelen elhallgatott, amikor meg akarták végül ölni. Figyelj, Máté 5:17. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt, vagy a próféták tanítását. Ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem. Na, itt volt hatalmas felhördülés, és itt meg akarták őt ölni, mert tudjátok, mit jelent? Hát ezzel azt hirdette, hogy ő az egész Ószövetségnek a lényege, amit ők eddig forgattak, mint Ószövetség, hogy az Ószövetség őróla szól. Ez a fickó ide áll elénk, és azt mondja, hogy az Ószövetség őróla szól, mekkora nagy képűség már ez. Azt állítja ezzel, amit itt mondott, hogy minden proféta őról a profétált, hogy minden esemény ő rámutat. Az ő eljövetelére az elsőre, meg aztán majd a végén a másodikra. Az idők végén. Tehát magyarul Jézus azt mondta, hogy az egész Ószövetség egy ilyen irányjelző tábla, egy ilyen egyenesen rámutat minden az Ószövetségből. Ezt állította Jézus. Ki mondhat ilyet? Ki mondhat ilyet? És 20 évvel később Pál apostol azt írta, hogy az egész törvény egy ilyen tanítómester igazából, ami oda terel mindannyiunkat, oda viszi Jézushoz. A Galácia levélben írja egyébként. A törvény egy ilyen kis terelő, ami oda vezet a megváltóhoz. Úgyhogy minden az Ószövetségben erről szól, a világ megváltójáról, Jézusról. És És Jézus a törvény helyett most valami sokkal egyszerűbbet hozott. Ugye, mert azt mondta, hogy az egész törvény rólam szól, de én ezt beteljesítettem. Most valami sokkal egyszerűbb lesz. Egyszerűbb, mint a 630 törvény. De még egyszerűbb a 10 parancsolatnál is. Jó? Majd mindjárt megnézzük, hogy mi ez. Negyedik. Jézus egy új mozgalmat meghatározó erkölcsöt alapított meg. Tehát, hogy milyen élet alakul ki ebből a felfogásból. Erről fogunk a harmadik, negyedik alkalommal majd beszélni. Hogy mit jelent ez, ha mi ezt tényleg hisszük, és ezt éljük, akkor ez hogyan nyilvánul meg az életünkben. Okay, de azért egy kis ízelítő. Tehát ezt mondta a követőinek János 13.34-ben, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Új parancs, szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. És nagyon jól tudták, hogy miről beszél. Tehát ezek nem véletlen dolgok, ez a szeressétek egymást. Ez nem ez az ad hoc kedvességek, hogy előre engedsz valakit, vagy átadod a helyedet, vagy mit tudom én, hanem ez sokkal több ennél. Sokkal több ennél, mert Jézus bemutatta, hogy mit jelent ez a szeressétek egymást. Amikor erről beszélt, János 13-ban, kis bibliatudósok, akik itt vannak, ez milyen alkalom volt, amikor erről beszélt? Nem gáz, ha nem tudod, az utolsó vacsora. Az utolsó vacsora volt. És Jézus, amikor erről beszélt, hogy szeressétek egymást, ő bemutatta, hogy mit jelent ez. Rabbiként levette a köntösét, és megmosta a tanítványok gyuvás lábait, amit ők egymásnak nem voltak hajlandóak megtenni. Mert elvileg kellett volna itt lenni egy szolgának, akinek ez a dolga. És hogyha nincs itt egy szolga, akinek ez a dolga, akkor mi se csináljuk meg egymásnak. De Jézus azt mondta, hogy figyelj, most megmutatom, hogy miről beszélek. És megmosta a lábaikat. És annyira kényelmetlen érezhették magukat. Tényleg. Tehát látjuk Péternek a reakciója. Mert ők látták azt, hogy azok a kezek, amik a lábaikat mossa, azokkal a kezekkel gyógyított Jézus. Azokkal azokkal a kezekkel vonta magához a gyerekeket. Az a kéz volt az, ami a sarat készítette, és rákente a vak szemére, és meggyógyította. Az a kéz ölelte át Lázárt, miután feltámadt a halálból. És most ugyanezek a kezek mossák az én büdös, koszos lábamat. És ezért mondta Péter, hogy nem, azt nem teheted. Hogy? Jézus meg ül le, azért is megmosom. Ha nem teszem meg, semmi közöm hozzád. És ez így van. Szeressétek egymást. Ha ezt nem tesszük, akkor nincs semmi közünk egymáshoz. Úgyhogy Jézus megtette azt, amit egyik sem tett meg a másikért, ugye a tanítványok, vagy egymásért. Még csak nem is álmodtak arról, hogy meg fogják ezt tenni egymásért. És akkor ezek után ő visszavette a köntösét, és azt mondta, ahogy én tettem veletek, ti is tegyétek ugyanígy egymással. Tudod, mikor magyarul azt mondta, hogy fiúk, mikor azt gondoljátok, hogy mekkora szám vagytok, mert amúgy ezt fogjátok gondolni, mert ti vagytok a 12 közel álló ember hozzám. Tehát az emberek, tehát meg lesztek kísértve azzal, hogy magasabbra lesztek emelve, mint ahol vagytok. Mert ti nem akárkik vagytok. Úgyhogy Jézus készítette már föl őket, hogy tudod, igen, mikor azt gondoljátok, hogy nagy szám vagytok, mikor azt gondoljátok, hogy ilyen Übermájerek vagytok, ilyen királyok vagytok, mikor a nagy pillanatok lesznek, mikor majd az emberek körétek gyűlnek, mert ti voltatok a legközelebb állók hozzám. Mikor azt gondolhatnátok, hogy ti valakik vagytok, akkor gondoljatok erre az estére. Mert sosem lesztek nagyobbak, mint a mesteretek. És én, a mesteretek, megmostam a lábatokat. Ja. És Jézus fogta a vezetőségi mintát, és így fogta, és így a feje tetejére állította. Megforgatta. És egy szolgáló vezetésben egy hatalmas példát adott nekünk. És ezt sosem felejtették el. Úgyhogy amikor azt gondolod, hogy te vagy ez a szent ember, akkor az azt jelenti, hogy előveszed a kis törülköződet, és megbosol szépen pár lábat. Ez az én mozgalmam, mondja Jézus. Így fog kinézni. És aztán így folytatja a 35. versben, hogy arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, vagyis ahogy megmostam nektek, azzal példát adtam, hogyan szeressétek egymást. Oké, figyelj, tehát a szeretet helyettesíti a törvénynek a betartását. Az önfeláldozás helyettesíti az állat áldozatot, amiben ők akkor eddig éltek. És egy új mérési rendszert hoz be Jézus, hogy a függőlegest azt a vízszintes által mérjük. És ez lesz egy nagy tanulság a következő hetekben, és látni fogjuk, hogy ez így van. Hogy a függőleges kapcsolatot azt a vízszintes kapcsolatok által tudjuk mérni, hogy ott mi újság van. Oké? Oké, a Jézusnak a követése, vagy az annak a bizonyítéka, hogy te Jézust követed, vagy én, figyelj, a bizonyíték nem az, hogy mennyire tudsz jól imádkozni. Nem az, hogy milyen kitartó vagy a bibliaolvasásban. Nem az, hogy mennyire tudsz itt lenni minden egyes alkalmon, amikor összejövünk. Nem. A bizonyíték az abban van, hogy hogyan tudod szeretni azokat, akiket nehéz szeretni. És ez mutatja meg, hogy milyen a kapcsolatod Istennel. Ha nem tudod szeretni azokat, akiket nehéz szeretni, akkor mondhatsz magadról bármit, hogy te mennyire az Istennel vagy. Még azt is mondta, hogy amikor a templomba vagy, és áldozatot akarsz hozni, hogy rendben legyél Istennel, ugye? Tehát ez volt, amit Jézus mondott. Hogy mikor készülsz a templomba, viszed az áldozatot, hogy rendben legyél Istennel, és rájössz arra, hogy nem vagy rendben a testvéreddel, azt mondta Jézus, hogy akkor hagyd ott. Hagyd ott, tedd le, ne menj még Istenhez, mert Isten rendben van. Mert ő már meghalt. Tehát én őt nem tudom kiengesztelni semmivel, nem tudok jobban lenni vele, ő sem fog jobban lenni velem, mert ez el van intézve. De ha eszedbe jut, hogy a testvéreddel gáz van, akkor előbb menj ezt rendezni ő vele. Tedd rendbe a dolgokat ott. Tehát ez egy teljes búcsú a templom gondolkodástól. És aztán Jézus megtette az elképzelhetetlent azokért az emberekért, hogy meghalt a kereszten. És ez a legvégsőbb bemutatása volt annak, amiket ő elmondott. Mi megolvassuk, mint pogányok, akik nem voltunk benne ebben a zsidó gondolkodásban. Ugye 2000 éve történt, ezek szavak nekünk a papíron, tehát már nem is olyan ruhát hordunk, meg nem az a kultúra van. De ez akkor is a valóság, és ez megdöbbentő. Megdöbbentő volt akkor is, és megdöbbentő számunkra is. És aztán az ötödik, hogy Jézus egy új jelentést adott a páskának. Ez is azt mutatta, hogy itt egy új időszak kezdődik. Nem 2.0, semmi upgrade vagy frissítés, hanem egy vadi új dolog. Hogy új jelentést adott a páskának. a legjelentősebb zsidó ünnepnek és eseménynek új jelentést adott. Ez megdöbbentő. Tehát ez kb. Tehát mi lehetne ma a legsértőbb számunkra, hogy ezt értsük? Mit tudom én, ha mondjuk, ha protestánsok vagyunk, akkor mondjuk vegyük Billy Grahamet, ő már meghalt. De mi lenne a mai Billy Graham társaság? Azt mondaná, hogy ettől az évtől kezdve karácsonykor ne Jézus születését ünnepeljük, hanem Billy Graham születését. Oké? Tehát körülbelül ilyen volt, hogy Jézus azt a páskát, azt annak egy új jelentést adott. Vagy ha a római katolikusokról van szó, akkor azt mondaná Ferenc pápa, hogy amikor majd meghalok, és én találkozom az Úrral, akkor ezt az Úrral való találkozás húsvétkor ne Jézus mennybe menetelét, hanem az én az Úrhoz menetelemet ünnepeljétek. Tehát, hogy normálisak. Figyelj. Feri pápa, te nem az vagy. Tehát nem. Tehát Billy, te sem Jézus vagy. Tehát, hogy fejezzétek ezt be. Szeretünk benneteket, de egyikőtök sem Jézus. Oké, de olvasok az igét. Lukács 22:19 azt mondja, majd fogta a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ugyanezt tegyétek ti is, így emlékezzetek rám. Hasonlóképpen a vacsora végén egy pohár bort vett a kezébe, és ezt mondta, ez a pohár bor az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom. Figyeljetek, több mint 1000 éve ünneplik a páskát. Tehát azt a vacsorát, amire tulajdonképpen akkor este leültek. És megemlékeztek. Oké, ez az ünnep, ez onnan ered, hogy mikor Mózes kiszabadította Izraelt Egyiptomból, és tulajdonképpen ez volt az utolsó kenyerük, meg az utolsó pohár boruk ott Egyiptomban. Mert másnap jöttek ki, és aztán soha többet nem mentek oda vissza. Tehát ez volt az utolsó vacsorájuk ott Egyiptomban. És erre mondja Jézus, hogy ez az én testem, ez a kenyér. Jézus, figyelj! 1000 éve, tehát kicsi gyerekkorom óta nem hagytuk ki a páskát. Tehát ez egy ilyen érintetetlen. Tehát mi lenne, a holnapi kenyér lenne a tiéd? Nem az. Bármely, a 364 napból bármelyik kenyér lehet a tiéd. De ez a mi páskánk. Tehát, hogy ezt ne érintsd. Oké, ne szórakozz már a páskával. Nem, az én emlékezetemre tegyétek, mikor a páskát veszitek. Aztán láttam kérdezni, Jézus, ne szól. Eddig rugalmasak voltunk veled. Jöttél ezekkel a mindenféle új tanításokkal, meg minden. De nézd már körülbelül, és szinte mindenki utál téged, meg akarnak ölni. Most velünk is össze akarod rugni a port. Nem áll. Hát követtünk, veled voltunk, senki nem tud olyan csodát csinálni, mint te Lázárral, tehát veled vagyunk. De te Jézus vagy, nem Mózes. Hagyjuk azt a páskát. Mózes az egész nemzetet megmentette. Te kit mentettél meg? Te kit szabadítottál meg? És persze itt a későbbi haláláról és az egész világ megváltásáról beszélt. Csak ők ezt még nem látták. Ja, tehát mikor Jézus megváltoztatta a páska jelentőségét, akkor tulajdonképpen mindenkinek fel kellett volna háborodnia és elhagyni a szobát. Annyira komoly ünnep volt ez a páska. De itt Jézus nem azt nyomta, hogy ez valaminek a folytatása lesz. Hogy templom mint a 2.0, hanem ez valami teljesen új. Teljesen új. Úgyhogy Jézus eljövetele véget vetett a templomi mintának, és Petikém, igen, Jézus eljövetele véget vetett a templomi mintának, és valami teljesen újat indított útjára. Nincs többé szent hely, nincs többé szent ember, nincs, az Ószövetség összes törvénye az egy egyszerű igében van összesűrítve, ami azt jelenti, ami az, hogy szeresd. Szeresd. Amit Istenre, a fele barátodra és az ellenségedre alkalmazol. És a feltámadáskor pedig egy fantasztikus, csodálatos indítása kezdődött el a gyülekezetnek, az összegyülekezésnek. De a templomi gondolkodás az elkezd újra beférkőzni a Jézus követőknek a gondolataiba, gondolkodásába. És ahelyett, hogy elhagyták volna, újra visszajött. Újra bejött. Hagyományok által, hozzáállás által. Nem tudtak elengedni régi utakat, régi megszokásokat, és ezzel nem bírták elfogadni a megújulást, vagy a változást. És sajnos ez a mai napig része a gyülekezetnek is. Ez az oka annak, hogy szükségtelenül elutasítják a gyülekezetet. Olyan emberek, akik nem tartoznak közénk. De rá fogunk jönni. Jó? Rá fogunk jönni. És erről fogunk tanulni a következő hetekben. És el fogjuk engedni azokat a dolgokat, amik visszatartanak. És a tőlünk tehető legtöbbet megtesszük, hogy újra megragadjuk. És teljesen megragadjuk, amit Jézus akarta tudtunkra hozni. Hogy ez valami teljesen új dolog. Egy vadi új. Minden nemzetre vonatkozik, nem csak egy-kettőre. Mindenkire vonatkozik. Minden vallásúra vonatkozik. És Isten kegyelméből remélem, mi leszünk azok, akik kivágják az ablakon ezeket. És olyanra tesszük Jézus Krisztus gyülekezetét, ami ellenállhatatlan lesz ezeknek az embereknek számára. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem hagyhatjátok ki a jövő hetet. To be continued. Oké, úgyhogy mennyei atyánk, annyira hálás a szívünk, hogy a te igéd az fantasztikus. És az, hogy kijelentesz belőle számunkra személyesen, kijelentesz belőle számunkra gyülekezetként, beszélsz nekünk a jövőnkről, segítesz nekünk abban, hogy hátrahagyjuk a múltunkat, és tanuljunk azokból. Annyira gazdag a te szavad, Urunk, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük. Köszönjük, hogy a véredet, a testedet adtad értünk. Hogy meghaltál értünk, hogy feláldoztad az életedet értünk. És rendben lehetünk Istennel. Nincs már akadály. Úgyhogy, ha még soha nem mondtál igent Istennek, mondj bátran igent neki. Mondd azt, hogy igen, akarom ezt a kapcsolatot Istennel. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál a kereszten. Értem bűnös emberért. Csak fejezd ki ezt felé a szívedben. És mondd el neki. És lesz most egy dalunk, és közben nyugodtan gondolkozzatok azon, hogy mi az, amit Isten szólt hozzátok. Kérdezzétek meg a Szent Szellemet közben, hogy Szent Szellem, mi a te gondolatod, nagybetűs gondolatod mai napra számomra, vagy a jövő hétre. És aztán kérdező segítségét abban, hogy mit tehetnél ebben. Mi az, amit tehetnél? És tudod, mint még egy dolog. Kérdezd meg őt, hogy kinek beszélhetnél erről. Bárkiről, a munkahelyeden, a szomszédodban, bárhol, a családodban. Jézus, szükségünk van rád. Köszönjük a te jelenlétedet. Amen.